Kedves rádióhallgatom! Az Úr Jézus Krisztus kísértésének érdekes vonása az a hasonlóság és ellentét, ahogy Éva kísértése esetében történt az Édenkertben. Kezdjük azzal, hogy Krisztus a pusztaságban került kísértésbe, míg Évát egy kertben kísértette meg a sátán. Milyen nagy ellentét! Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Máté evangéliuma, 4. rész, 1. vers. Jézus a pusztaságban az ördög kísértésének pergőtüzébe került. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Máté evangéliuma, 4. rész, 2. és 3. vers. Ez ugyanaz a kísértés fajta, ami Évát is támadta. Az első kísértés természete fizikai volt. Éva látta, hogy a fa kívánatos az eledelért. Mózes első könyve, 3. rész, 6. vers. Az Úr Jézusnak azt mondta az ördög, hogy változtassa a köveket kenyerekké. János első levele 2. részének 15. és 16. versében olvassuk, hogy ilyen kísértés a kereszténynek a test kívánsága. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Máté evangéliuma, 4. rész, 4. vers. Ez megtalálható Mózes 5. könyve 8. részének 3. versében. Jézus bizonyára ismerte Mózes 5. könyvét, és hitte, hogy az Isten ihletett igéje. Most jön a második kísértés. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva: angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Máté evangéliuma, 4. rész, 5. és 6. vers. Az ördög a 91. Zsoltár 11. és 12. versét idézi, de nem pontosan. Nos, ez a lelki kísértés. Évának ez azonos volt azzal, hogy a gyümölcsöt kívánatosnak látta, mert azt gondolta, hogy az okossá tesz. A kereszténynek ez az élettel való kérkedés. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Máté evangéliuma, 4. rész, 7. vers. Ezzel Mózes 5. könyve 6. részének 16. versét idézi. A harmadik kísértés pszichológiai. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Máté evangéliuma, 4. rész, 8. és 9. vers. A sátán bemutatta neki a világ királyságait és azok dicsőségét. Ez pszichológiai kísértés volt. Az ember vágyakozik a hatalomra. Éva ugyanennek a kísértésnek esett áldozatul. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Mózes első könyve, 3. rész, 5. vers. Sokan beadjuk derekunkat ennek a próbának. Figyeld meg az Úr Jézus válaszát. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Máté evangéliuma, 4. rész, 10. vers. Az Úr Jézus Mózes 5. könyve 6. részének 13. versét és 10. részének 20. versét idézi. Barátom, látjuk, hogy az Úr Jézus minden esetben a Szentírással válaszol. Bizonyára ez üzenetet tartalmaz valamennyiünknek. Miért van az, hogy olyan sok hívőnek nehézségei vannak a keresztény élettel? Hagy mondjam nagyon kedvesen, ez Isten igéjének nem ismeréséből fakad. Figyeld meg, hogy Urunk mindig Isten igéjével felelt. Azt hiszem, hogy Isten igéjének van válasza a mi különös problémáinkra. Ez nem azt jelenti, hogy én tudom a választ a te problémáidra. Ez nem azt jelenti, hogy pszichológusod vagy pszichiátered ismeri a választ a problémáidra. De Istennek van válasz a problémáidra, és ez a felelet az ő igéje. Ezért kell ismernünk jobban a könyvet, a Bibliát, mint amennyire ismerjük. Hadd ismételjem, az Úr Jézus minden egyes esetben az ige alapján válaszolt a Sátánnak. Nem ezt mondta, nos, azt hiszem, vagy úgy vélem, van egy jobb módja is ennek. Nagyon határozottan kijelentette, hogy Isten igéje ezt és ezt mondja. Isten szavát alkalmazta válaszképpen. Isten gyermekének ez mindig elég. Úgy látszott, hogy az ördög jó válaszokat kapott, mert a következő versben ezt olvassuk. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Máté evangéliuma, 4. rész, 11. vers. Lukács evangéliuma 4. részének 13. versében olvassuk, hogy az ördög elhagyta Jézust egy kis időre. Azt hiszem, már másnap visszatért, és egész életén át kísértette Jézust. Különösen látjuk az ördög kísértését a Gecsemáné kertjében, ahol Jézus leírhatatlan szenvedést állt ki. Most hadd tekintsem át ezt az esetet Urunk életében, és hadd összegezzek bizonyos tanulságokat, amelyeket világosan felismerhetünk. Először is látjuk, hogy Jézus királyként született. Királyként mutatták be. Királyként keresztelkedett meg, és most láttuk, hogy királyként ment át a kísértéseken. Máté evangéliumában ő kezdettől a végig király. Ez a kísértés számos üzenetet hirdet. Az egyik az, hogy az ördög személy. Ebben a Jézussal való kapcsolatában úgy kezeli őt az Úr, mint szemét. Ez választ ad a Bibliában hívőknek, akik kérdéseket tesznek föl vele kapcsolatban, mert egyesek szerint az ördög csupán befolyás. Megfigyelhetjük az ördög alattomos közeledését is. Először így szól. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Más szóval, bizonyítsd személyazonosságodat olyan módon, ami nem Isten módszere. Azzal természetesen nem kísérletezett, hogy Jézust bűncselekményre csábítsa. Neki az nem lett volna igazi kísértés, mert Jézus hajlama a jó cselekvésére irányult. Mivel a kenyér az élet feltétele, a kövek kenyérré változtatása nagyon jó cselekedet lett volna. Későbbi szolgálatában tömegeket táplált kenyérrel és hallal. De a Sátán kísértésében az a gonoszság, hogy Jézust el akarta téríteni Isten életére vonatkozó akaratától. Azt is látjuk, hogy az Úr Jézus a kísértésekben végig Isten igéjéből vett üzenetekkel válaszolt az ördögnek. Más szóval, használta a lélek kardját, ahogy azt az Efézusi levél 6. részének 17. versében olvassuk, hogy szembeszálljon Isten és az ember ellenségével. Minden alkalommal így válaszolt. Megvan írva. Barátom, bár csak készségesebben használnánk a lélek kardját. Ez a mi fegyverünk a mai időben, amelyben élünk, és ez nagyon hatékony fegyverzet. Egy másik érdekes pont az, hogy Jézus a Mózes 5. könyvéből vett idézeteket. Az ördög másodszor azt akarta, hogy Jézus valamilyen rendkívüli csoda által legyen vallási vezetővé, és nem azáltal, hogy az Isten rendelte módon bizonyítja személyiségét. Az ördög módszere az, hogy kikerülje Krisztus keresztjét. A kereszténység nagy részét ma inkább ördögiességnek vagy sátániasságnak lehetne nevezni, mert mindenestől kihagyja Krisztus keresztjét. Az ördög arra kéri Jézust, hogy csoda által váljék nagy vallási vezetővé. Barátom, korunkban nagyon veszélyes, hogy a csodatevők félrevezetik a tömegeket. Mostanában nagyon sokan vannak az úgynevezett hitgyógyítók. Nem tudom, hogy miért futnak annyian ezek után a szenzációk után, amikor egy kis vizsgálódással meg lehetne látni, hogy Isten tiszteleteik alatt valódi csodák nem történnek. Jól lehet, nagyon sok az érzelem és az értelmetlen zajongás. Egyszer Dél-Kaliforniában valaki $100 ajánlott bárkinek, aki előre megy, és igazolja, hogy ténylegesen csodatevő hitgyógyító által nyerte vissza az egészségét. Nagyon csodálkozott azután, hogy csak 2-3 személy ment előre. Ezek őszinte emberek voltak, akik valóban azt hitték, hogy meggyógyultak. Ne érts félre, én hiszek a csodálatos gyógyulásban. Vagyis hiszek abban, hogy közvetlenül oda mehetünk a nagy orvoshoz. Amikor valami súlyos betegségbe esünk, akkor nem megyünk a sarlatán orvosokhoz. Elmegyünk egy-egy szakterület specialistájához. Én az én ügyemet a nagy orvoshoz viszem, és őt neked is ajánlhatom. Hiszek abban, hogy közvetlenül őhozzá mehetünk, és nem kell az úgynevezett csodatevők közvetítésével keresnünk őt. Senki sem tud csodákat véghez vinni. Még az Úr Jézus sem akart vallási vezetővé lenni úgy, ahogy az ördög ajánlotta, hogy az legyen, és ez nagyon figyelemre méltó. Észreveheted, hogy az ördög visszatért hozzá, és ő is a Szentírást idézte. Ezt mondta, mert megparancsolja angyalainak, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 91. Zsoltár, 11. és 12. vers. Az ördög nagyon jól tudja idézni a Szentírást, de egyáltalán nem pontosan. Shakespeare mondta, hogy az ördög tudja idézni a Szentírást a maga céljából, de valójában az ördög rosszul idézi a Szentírást a maga céljából. A sátán egy nagyon fontos kifejezést kihagyott a 91. Zsoltárból idézett szakaszból. Ezt hagyta ki, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Ez fontos része annak a versnek. A sátán próbálta az Úr Jézust rávenni, hogy hagyja figyelmen kívül Isten útját. Barátom, nem mindig az az Isten akarata, hogy valami csodálatos történjék az életedben vagy az én életemben. Mai társadalmunkban az a fonák gondolat terjedt el, hogy valamire rávehetjük Istent, mint a postás fiút, aki többé-kevésbé értünk dolgozik, és parancsunkra teszi azt, amit kívánunk, hogy tegyen. Barátom, mi ezt nem tehetjük Istennel. Isten szuverén, és történetesen mi az ő teremtményei vagyunk. Ő a mi teremtőnk. Nekünk engednünk kell Isten akaratának. Olykor talán ez nem kellemes nekünk, de ez az Isten akarata, nem az enyém vagy a tied, és egyedül ez számít. Egy másik vonása ennek a kísértésnek, ami valóban kérdést támaszt, hogy az ördög felajánlotta az Úr Jézusnak e világ királyságait. Vajon a világ királyságait felajánlhatja az ördög? Gondold ezt végig, mielőtt próbálsz választ találni a kérdésre. Hadd adjam meg az én válaszomat, amiről már nagyon sokat gondolkodtam. Az Úr Jézus nem kérdőjelezte meg ezt a nyilatkozatot, hogy a sátán fölajánlhatja a világ országait. Jézus nem mondta neki, nem ajánlhatod nekem a világ királyságait, mert azok nem a tieid. Feltételezem, hogy az ördögnek hatalmában voltak az országok. Ez a tény egy kissé más megvilágításba helyezi a világon levő mai bajokat. Az ördög mindenfelé tombol. Egyes keresztények úgy próbáltak harcolni a kommunizmus gonoszságaival anélkül, hogy tudták volna, hogy a kommunizmus mögött a sátán áll, és a világ minden zűrzavarát és háborgását a sátán okozza. Ne felejtsük el, hogy ő valóban a mi ellenségünk. Ő lelki ellenség. Istenné akar lenni. Gondolj arra, amit Jézusnak mondott. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. A 11. versben láttuk, hogy a harmadik kísértés után az ördög elhagyta Jézust egy időre. Bizonyára nem hagyta el örökre. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába, majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén. Máté evangéliuma, 4. rész, 12. és 13. vers. Jézus visszavonult Jeruzsálem területéről, mert Jánost elfogta és bebörtönözte Heródes. Most az Úr Jézus délről északra helyezi át központját, tehát Názáretből, a saját városából Kapernaumba megy. Máté nem ad meg részleteket erről a helyváltoztatásról a följegyzésben. Ez példázza azt a tényt, hogy a négy evangélium nem igyekszik egymás párhuzamaivá lenni. Az egyik nem másolata a másiknak. Az evangéliumok harmonizálása nagy hiba. Egyszer írtam egy kis füzetet a Miért négy evangélium címmel, amelyben próbáltam bemutatni, hogy mindegyik evangélium határozott céllal íródott. Egyikük sem azért készült, hogy az Úr Jézus életrajza legyen. Senki sem ilyen célból írta. Mindegyik könyv az emberi család egy bizonyos rétegét akarja elérni. Máté azért írt, hogy elérje a vallásos elemet, és elsődlegesen Izrael népét. Valójában héberül írta evangéliumát, amit Papiász és Eusébius egyházatják, valamint mások is hangoztattak abban a korban. Jól lehet, Máté nem ad részleteket a Kapernaumba költözésről, megtudjuk más forrásokból, hogy Jézust elutasították a saját városában. Kapernaum lett a központjává, és mindaddig az maradt a központ, amíg föl nem ment Jeruzsálembe a legutolsó alkalommal, hogy keresztfára kerüljön. Máté evangélista indokolja, hogy Jézus miért költöztette át központját Kapernaumba. A többi evangélium író nem mond erről semmit, de Máté följegyzi, mert be akarja mutatni, hogy amit csak az Úr Jézus cselekedett, azzal az ószövetségi proféciákat teljesítette be. Hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás profétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Máté evangéliuma, 4. rész, 14., 15. és 16. vers. Ezt a jövendőlést Ézsaiás könyve 9. részének 1. és 2. versében, valamint a 42. rész 6. és 7. versében találhatjuk. Nem akarok időt szánni annak megmagyarázására, hogy ezt a területet miért nevezik a pogányok Galileájának, de ha kutatni akarsz ezen a téren, nagyon hasznos megvizsgálnod az Úr Jézus korabeli körülményeket azon a területen. Jézus ott töltötte gyermekkorát. Pogány területnek nevezték, mert a római birodalomból nagyon sokan arra a területre vándoroltak. Csodálatos üdülőhely volt a galileai tenger körül, de nagyon világiassá és rendkívül gonoszszá vált. Azon a területen lakók nagyon messze éltek Istentől. Jól lehet közel voltak Jeruzsálemhez, de távol éltek Istentől. Imádkozzunk! Uram Jézusom! Köszönöm, hogy lejöttél a bűn világába, hogy megkeress engem, és megválts bűneimből, hogy örök életet nyerjek. Ámen!